Köszöntjük az evangéliumi igazságok nézőit. Andrew Womack Isten feltétel nélküli szeretetéről és kegyelméről tanít. Isten szereti önöket, Isten szeretné megáldani és bővölködővé tenni önöket, de erre hittel kell válaszolniuk.
Hittel elfogadtam, és megragadtam ezt, és elkezdtem adakozni. Hittem az aratásban, és minden egyes alkalommal arattam. Amikor ezt megtettem, több pénzt kerestem, mint valaha.
Üdvözlöm Önöket az evangéliumi igazságok mai adásában. Ma folytatom a sáfárságról szóló tanításomat. Már a harmadik hét közepén járok, és elmondhatom, hogy igazán erőteljes dolgokról beszéltünk. Szeretném elmondani, hogy az Egyesült Államokban most tartjuk a Nemzeti Hálaadás ünnepét. Tudom, hogy ezt a műsort az egész világon leadják, de vannak barátaim Angliában, Magyarországon, Németországban, Hollandiában, Dél-Afrikában és szerte a világon, akik ugyanúgy ünneplik a hálaadást, mint mi itt az USA-ban, mert úgy vélem, hogy talán ez a leginkább Isten szerinti ünnepünk. Hálát adni Istennek azért, amit értünk tett, ez az egyik legistenfélőbb dolog, amit csak tehetünk. Ugyanakkor erőteljes, mert eltereli a figyelmünket az összes negatív dologról, ami történik, és amiből bőven van, és arra késztet, hogy a jó dolgokra koncentráljunk. Isten mindannyiunkhoz jó volt, és hálásnak kell lennünk a dolgokért. Nem fogok erről prédikálni, csak azt akartam mondani, hogy nagyon élvezem ezt a hálaadás ünnepet, és arra bátorítom önöket, hogy töltsenek egy kis időt azzal, hogy hálát adnak mindazért, amit Isten tett önökért. Néhányan talán azt gondolják, de én beteg vagyok. Akkor meg kellene köszönniük Istennek, hogy gyógyulást adott, és még ha valamilyen oknál fogva nem is kapták meg a gyógyulást, akkor is az Úr jelenlétébe fognak élni. Van egy kastélyuk. Arannyal kikövezett utcákon fognak járni, és nem lesz több szomorúság, nem lesz több sírás, nem lesz több könny. Dicsérhetik Istent, ha a halállal néznek szembe. Ha anyagi gondjaik vannak, csak gondoljanak arra, hogy egy nap a mennyben saját kastélyuk lesz. És minden szükségletük be lesz töltve, mindig van miért dicsérni Istent. Most tehát a sáfárkodásról tanítok, és szeretném emlékeztetni önöket, hogy ezt a könyvet, a CD-t vagy a DVD-t ajándékba adom önöknek, ezért ne gondolja senki, hogy önző okokból tanítok erről. Vannak más anyagaink is, de a könyv magyar nyelven, angol nyelven pedig a CD vagy a DVD ingyen az önöké lehet, ha megrendelik. Ezen a héten a Lukács evangéliuma 16. fejezetéről beszéltem, ahol Jézus egy olyan emberről tanít, aki sáfár volt, és eltékozolta az ura vagyonát. Amikor az ura ezt meghallotta, azt mondta neki, tedd rendbe a könyvelést, ellenőrizni fogom, és ha igaz, amit hallottam rólad, elbocsátalak. Ez az ember beismerte, hogy bűnös, tudta, hogy el fogja veszíteni az állását. Azt mondta, kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Korábban sokat beszéltem ennek az embernek a hozzáállásáról a Lukács 16.3-ban. Ez a hozzáállás az oka annak, hogy az emberek lopnak, vagy anyagilag küszködnek. Nincs időm erről újra tanítani, de ez igazán erőteljes. A legtöbb ember azt gondolja, hogy ó, nem, ez a bőrszínem miatt van, vagy a képzettségem hiánya miatt, vagy a nemem miatt van, és hasonló dolgokkal állnak elő. Azonban vannak, akik leküzdötték a bőrszínük, a képzettségük, vagy a nemük okozta akadályokat. Vannak, akik természetfeletti módon bűvölködnek ezekben a dolgokban. Nincsenek korlátok, csak az emberek gondolkodásában. Ez az ember azt mondta, hogy kapálni nem bírok, ami valószínűleg azt jelentette, hogy nem volt hajlandó kapálni. Túl lusta volt ahhoz, hogy kapáljon, és szígyelt koldulni. Ezek a dolgok sokat elárulnak erről az emberről, ezért volt ő hamis sáfár. De amikor szembesült azzal, hogy elveszíti az állását, végül tett valami jót. Továbbra is pénzt lopott az urától, de elkezdte odaadni azoknak, akik tartoztak az urának. Az egyik ember 100 korsú olajjal tartozott. Azt mondta neki, 50-re csökkentem, írd alá az új megállapodást. és ezzel 50%-os kedvezményt adott neki. Egy másik ember 100 kórus búzával tartozott, azt mondta neki, 80-ra csökkentem, és így 20%-os kedvezményt adott neki. Nem tudjuk pontosan, hogy ez mennyi pénz volt, de több 10 000 vagy 100 000 dollár is lehetett, amit továbbra is az urától lopott el, de odaadta más embereknek. Mindezt azért csinálta, hogy amikor kirúgják, felkeresheti ezeket az embereket azzal, hogy emlékszel, hogy 50%-os kedvezményt adtam a számládra? 10-20%-os kedvezményt adtam a számládra. Segítenél nekem? És ezek az emberek kötelességüknek érezték volna, hogy segítsenek. Tehát továbbra is pénzt lopott az urától, de ahelyett, hogy a zsebébe tette volna, más embereknek adta. Legutóbb sokat beszéltem a gazdag ember reakciójáról, amiről a 8. versben olvashatunk. Elképesztő, hogyan reagált a hamissá fártettére. Arról beszéltem, hogy ez a gazdag ember talált valamit, amiért megdicsérhette a hamissá fárt. Két dolgot szeretnék kiemelni ebből a versből. Az első az, amiről legutóbb beszéltem, hogy ez azt mutatja, hogy a gazdag ember nem a pénzében, nem a vagyonában bízott, mert amikor látta, hogy ez a szolga lopja a pénzét és más embereknek adja, nem háborodott fel. Nem lett dühös. Valójában megdicsérte a szolgát. Ez azt mutatja, hogy nem a pénztől függött, nem a pénz irányította, nem ez uralta őt. Legutóbb sok időt töltöttem ezzel. Napokig tudnék erről beszélni, mert az anyagiak terén sokan azzal vétik el a dolgot, hogy a pénzben bíznak. A bizalmuk a munkában van, ahelyett, hogy Istenben bíznának. Amikor a bizalmuk Istenben van, nem a munkájukat tekintik a forrásnak, hanem csak egy csatornának, amit Isten felhasznál. Ilyenkor nem kötnek kompromisszumot. Olyan dolgot fogok mondani, amivel valószínűleg bajba fogok kerülni, de hiszem, hogy ez az igazság, amit ki kell mondani. Néhány éve kirobbant egy mozgalom, amit el is neveztek valahogy. Néhány nő azzal vádolt meg bizonyos embereket, hogy szexuálisan zaklatták, molesztálták őket. Mindez 20-30 évvel ezelőtt történt, és az egyik kérdés, ami ilyenkor felmerül, hogy ezek a nők miért nem akkor szóltak erről. Erre ők azt válaszolták, elveszítettem volna az állásomat, nem tudtam volna előrébb jutni. Nem azt mondom, hogy a szexuális zaklatás vagy a szexuális visszaélés jó. Nem, szerintem akik szexuálisan zaklatnak valakit, azokat le kell bombázni, vagy a sötétben le kell lőni. Csak viccelek. Ezért valaki kritizálni fog. Szóval azt mondom, hogy nem utasítok el dolgokat. Ha valaki szexuálisan zaklat valakit, akkor meg kell fizetnie érte. De nem helyes az a hozzáállás. Ha valaki engedi, hogy bántalmazzák, molesztálják, és olyan dolgokat tegyenek vele, ami nem helyes, de nem szól ellene, mert attól tart, hogy elveszítheti az állását, vagy a karrierjébe kerülhet. Éppen ellenkezőleg, ezzel azt a szemét, azt a munkát tekintik a forrásnak, ahelyett, hogy Istenre néznének. Ez bizonyos értelemben nem vonatkozik azokra, akik nem ismerik az Urat, de aki hívő, az nem engedheti, hogy bármi is arra késztesse, hogy kompromisszumot kössön abban, ami a meggyőződése. Tegyük fel, hogy a munkahelyükön valaki azt mondja, ha nem fekszel levelem, nem foglak előrébb juttatni, vagy ki foglak rúgni. Az, aki ebbe belemegy, és aláveti magát ennek, mert a munkája múlik rajta, akkor az illető bizonyos értelemben egy prostituált, mert eladja magát, fizetnek a szexért cserébe. Ez nem helyes. Tudom, hogy ezért kritizálni fognak, de hiszem, hogy ez így van. Nem tekintek semmire sem úgy, mint a forrásomra. Egyszer odajött hozzám egy férfi, és 1 000 000 dollárt akart adni nekem. Ez több mint 20 éve történt. Szükségem volt 1 000 000 dollárra. Óriási dolog lett volna. De az illető feltételeket szabott. Ahhoz, hogy megkapjam a pénzt, évente 1 hónap szabadságot kellett volna kivennem, meg kellett volna adnom a telefonszámomat, amin bármikor elérhet, és engednem kellett volna, hogy beleszóljon az életembe. Tudják, jól jött volna 1 000 000 dollár. De az én forrásom nem az az ember volt, ezért visszautasítottam az ajánlatát. Azt mondtam, nem, nincs semmilyen feltétel. Ha adni akarsz, akkor adj, de nem fogsz megvenni, és nem fogok tartozni neked. Korábban is történt már velem ehhez hasonló. Volt, hogy munkahelyet hagytam ott. Emlékszem, amikor az Úr először megérintette az életemet, kimaradtam a főiskoláról. Az Úr azt mondta, hogy hagyjam ott az iskolát, és így is tettem. Besoroztak, elküldtek Vietnámba, és amikor visszajöttem, kaptam egy állást az iskola rendszernél, és a főnököm annyira megkedvelt, hogy olyan munkát ajánlott, ami garantált nyugdíjat biztosított. Ekkor még csak 22 éves voltam, és ő már a nyugdíjról beszélt, hogy az életszínvonalam automatikusan jobb lesz, és mivel a kormánynak dolgozom, ez egy kényelmes munka volt. Szóval felajánlotta ezeket a dolgokat, de garantálnom kellett, hogy legalább 5 évig neki fogok dolgozni. De tudtam, hogy Isten elhívott a szolgálatra. Akkor még nem álltam be a szolgálatba, de tudtam, hogy ez az, ahová tartok, és nem akartam ott ülni és elkötelezni magam valami mellett, ami megakadályozná, hogy az Úr akaratát kövessem. Ezért visszautasítottam az ajánlatát, és felmondtam. Eljöttem, mert az a munka nem az én forrásom volt, és tudják, körülöttem mindenki azt mondta, hogy megőrültem, soha többé nem kapsz ilyen lehetőséget. Ha visszatekintek, elmondhatom, hogy amit Isten tett az életemben, az ezerszer jobb, mint amit az a munka az iskola rendszernél jelentett volna nekem. Isten a forrásom, és nem az a munka, és amikor ezt a hozzáállást elsajátítják, az mindent megváltoztat, és a gazdag emberhez hasonlóan, ha valaki meglopja önöket, olyannyira elvonatkoztathatnak a pénztől, hogy találhatnak valamit, amiért megdicsérhetik az illetőt. Erről még egy-két napig beszélhetnék, de szeretnék rátérni a második dologra itt, a Lukács evangéliuma 16:8-ban. Miért dicsérte meg a gazdag ember a hamis sáfárt? Mit csinált, ami miatt dicséretet érdemelt? Nagyon fontos, hogy ezt megértsék. Ez az ember azelőtt, hogy az Ura odament volna hozzá, és szembesítette volna, és azt mondta volna, hogy ha bűnösnek találja, el fogja bocsátani, ezt megelőzően ez a sáfár visszaélt a forrásaival. Pénzt lopott az Urától, de nem volt semmi, amit fel tudott volna mutatni. Ideiglenes dolgokra költötte a pénzt. Ma azt mondhatnánk, hogy TV-ket, DVD-ket vett, megvette a legújabb telefont, a legdrágább ételekre, a legszebb ruhákra költött, de ezekből a dolgokból nem lehet megélni. Nem voltak befektetései, és nem gondolt a saját jövőjére. Csak átmeneti dolgokra költötte a pénzt, és ha elveszíti a munkáját, akkor semmilyen bevétele nem lesz. De amikor szembesült azzal, hogy elveszítheti a munkáját, kezdte felismerni a pénzben rejlő erőt, amivel befolyásolhatja a jövőjét. És ahelyett, hogy csak lopta volna a pénzt az Urától, és olyan dolgokat vásárolt volna, amelyek nem tartanak sokáig, amelyek csak ideiglenesek, továbbra is az Urától lopta a pénzt, de most már ahelyett, hogy a saját zsebébe tette volna, más emberek zsebébe tette, azzal a szándékkal, hogy amikor kirúgják, akkor majd felkeresheti őket, és azt mondhatja, nem emlékszel, hogy én csökkentettem a számládat? Tartozol nekem ennyivel? Maradhatok nálad? Adnál enni egy ideig? Arra használta a pozíciójával járó pénzt, előnyöket, hogy biztosítsa a jövőjét. És ez az, amiért az Ura megdicsérte őt. Nem tudjuk, hogy ennek a gazdag embernek pontosan mekkora vagyona volt, de mondjuk úgy, hogy multimilliómos volt. Több millió dollárja volt, amihez ez az ember hozzáférhetett, és egy részét el is lopta, de csak ideiglenes dolgokra költötte, csak olyan dolgokat vásárolt, amik nem befolyásolták a jövőjét, és ha kirúgják, semmije sem marad. Végül azonban elkezdte használni a pénzt. Felismerte a pénzben rejlő hatalmat, ami hatással volt a jövőjére, és arra költötte a pénzt, hogy befolyásolja a jövőjét. És ezért mondta azt, hogy a hitetlenek jobban gazdálkodnak a pénzükkel. Szeretném ezt felolvasni a 8. versben. Az Ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Azok, akik nem ismerik az Urat, csak erre az életre gondolnak. Nem gondolnak a mennyre is a pokorra. Ha így lenne, akkor megismernék az urat. Megbékélnének vele, és biztosra vehetnénk, hogy amikor meghalnak, az úrhoz mennek. De az emberek többsége, akik nem születnek újjá, nem gondolnak a mennyre is a pokorra, ők csak erre az életre koncentrálnak. Csak ezt tartják szem előtt, és ezzel tervezik a jövőjüket. Valójában jobban tervezik a nyugdíjas éveiket, mint a legtöbb keresztény. Ma sok keresztény hisz abban, hogy amikor elragadtatnak, azzal minden problémát elkerülnek, és ezért csak arra várnak, hogy az Úr jöjjön és vigye el őket. Csak ezzel vannak elfoglalva, és azt gondolják, hogy minden adósságukat az Antikrisztusra hagyják. Sokan vannak, akik olyannyira csak a mennyre gondolnak, hogy nem törődnek a jelen világgal. A keresztények egyébként is hajlamosak arra, hogy ne tervezzenek olyan jól a jövőre, mint azok, akik nem ismerik az Urat. Ők ugyanis csak erre az életre koncentrálnak. Ők sokszor a pénzt jobban a jövő tervezésére használják, mint a hívők. Azért dicsérte meg a gazdag ember a hamis sáfárt, mert végül arra használta a pénzt, hogy befolyásolja a jövőjét. Tudták, hogy a pénzben hatalom rejlik? Sok keresztény sértésnek veszi azt, amit mondok, mert helytelenül értelmezik az igét. Később még foglalkozni fogok az 1 Timóteus 6-ban szereplő igeversekkel, ami azt mondja, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. A King James fordítás piszkos haszonként utal a pénzre. Úgy vélik, hogy némiképp szükség van a pénzre, de ez egy szükséges rossz, és megsértődnek, amikor azt hallják, hogy a pénz hatalmat, befolyást adhat. Nem értenek egyet ezzel, pedig ez az igazság. Tudják, a pénzforgalmunk miatt bizonyos dolgokat megtehetek. Több mint 5 millió dollárból tudjuk havonta fedezni a számláinkat, de ennél sokkal többre van szükségünk, és ezek csak az amerikai kiadásaink, további 16 irodánk van szerte a világon. Szóval minden esetre a pénz áramlik rajtam keresztül, és ennek köszönhetően ma olyan dolgokat tudok megtenni, amiről 20 évvel ezelőtt még álmodni sem mertem volna. A pénz hatalmat, befolyást, lehetőségeket ad, amit arra kell használnunk, hogy befolyásoljuk vele a jövőnket. És mégis a legtöbb ember gondolkodásmódja manapság csak az ideiglenes dolgok körül forog. Tudták, hogy amikor hitelre vesznek valamit, akkor a végén az eredeti ár legalább kétszeresét kell majd visszafizetniük? Sőt, néha háromszor annyit. Emlékszem, amikor először vettem házat, leültettek és tájékoztatókat adtak arról, hogy mennyi lesz a teljes összeg úgy, hogy 30 éven át fizetjük az összes kamatot. Teljesen ledöbbentem. Az eredeti ár több mint kétszeresét kellett kifizetni azért a házért. Az ideiglenes gondolkodásra tehát ez a jellemző. Az emberek azt gondolják, hogy de nekem ez most kell. Most kell vennem magamnak egy puccos házat, egy menő autót. És nem nézik a teljes összeget. Azt nézik, hogy mennyi a havi törlesztő részlet, mennyit engedhetek meg magamnak havonta, és jelzálogot vesznek fel a jövőjükre, és végül a rendes ár 2-3-szorosát fizetik meg. Ha vannak, akikben felmerül a kérdés, mi más tehetnénk? Ahelyett, hogy egy 50-60 ezer dolláros autót vennének, amin mindenféle kütyű van, inkább vegyenek egy használt autót, és azt a pénzt, amit az 50-60-70 ezer dolláros autó törlesztésére fordítottak volna, tegyék félre a megtakarításhoz. Hadd kamatozzon, és 1-2-3 éven belül adósságmentesen vehetnek egy autót, teljesen kamatmentesen. Vehetnek egy házat, és több részletet fizethetnek be. A feleségemmel 30 év helyett 15 év alatt fizettük ki a házunkat. Több részletet fizettünk, és közel 100 ezer dollárt spóroltunk meg a ház kamataiból. Tehát kezdjünk el a jövőre gondolni, és ne csak arra, hogy mit tudok most megszerezni. Az emberek azt mondják, hogy menj, vedd meg ezt a bútort, 90 napig nem kell fizetni, és 5 évig nincs kamat, és erre az emberek azt gondolják, na, most aztán mindent megkaphatok. De biztosíthatom önöket, hogy így többet fognak fizetni. A legtöbb ember ideiglenes dolgokban gondolkodik. Nem gondolnak a jövőre. Ha jön egy vírus, vagy ha a gazdaság hanyatlik, rögtön az anyagi csőd szélére kerülnek. Jobb lenne megszorításokat tenni, kevesebből élni, és készpénzzel fizetni, hogy ha valami történik, ne kerüljenek veszélybe, és ne essenek kétségbe, mint manapság az emberek. Ez rövid távú gondolkodás. Ez az ember végül arra kényszerült, hogy elkezdjen gondolkodni azon, hogyan használhatnám fel a pozíciómat és az azzal járó pénzt. Hogyan használhatnám ezt arra, hogy befolyásoljam a jövőmet. Figyeljük meg, milyen magyarázatot ad Jézus a 9. versben. Azt mondja, én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. A hamis mammon a pénzre utal. Vagyis arra használjátok a pénzt, hogy barátokat szerezzetek, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Más szóval, ez a sáfár kénytelen volt elkezdeni arra használni a pénzt, hogy befolyásolja a jövőjét, és ezért dicsérte meg őt az Ura. Jézus itt azt mondja, hogy nekünk is fel kell ismernünk, hogy a pénz hatalmat, befolyást ad a jövőre nézve. Nem csak ebben az életben, hanem az örökké valóságban is, mert amikor meghalunk, ott lesznek ezek az emberek, hogy az örök hajlékokba fogadjanak. Tehát a következőről van szó. Jézus azt mondja, hogy a pénzt ne csak erre az életre használjuk, hanem az örökké valóságra is. A pénzt nem vihetik magukkal. Egy halottas kocsi sem húzott még maga után egy teherautót. Amikor meghalunk, minden vagyonunkat itt hagyjuk. Nem számít, hogy volt-e aranyunk, ezüstünk, drágakövünk, hiába vannak acélépületeink, semmit sem vihetünk magunkkal. De előre elküldhetik ezeket. Hogy lehet ezt megtenni? Úgy, hogy kincset gyűjtenek a mennyben, azzal, hogy adakoznak és hatással vannak az emberek életére, akik ezáltal megváltoznak, újjászületnek. És amikor a mennybe érnek, az emberek szó szerint sorban állnak majd, hogy üdvözöljék önöket. Ezt mondja Jézus. Ez nem csak szimbolikus, hanem valóságos. Hiszem, hogy amikor meghalnak és a mennybe kerülnek, akkor azok az emberek, akikre hatást gyakoroltak, akik ezáltal kapcsolatba kerültek az Úrral, sorban fognak állni a mennyben, és üdvözölni fogják önöket. Lesz egy fogadóbizottságuk azokból az emberekből, akiknek az életét megérintették, és ezek lehet olyan emberek, akikkel soha nem találkoztak. Amikor adakoznak egy szolgálatnak, egy gyülekezetnek, egy missziós szervezetnek és hasonlóknak, azok az emberek megérintik mások életét, és az emberek meggyógyulnak, újjászületnek, és veszik a Szent Szellem keresztséget. Lehet, hogy önök nem találkoztak ezekkel az emberekkel, de amikor a mennybe jutnak, ott lesznek, hogy üdvözöljék önöket, mert önök pénzt fektettek ebbe. Erről szól ez a példázat. Az Úr azt mondja, hogy ne csak arra használják a pénzt, hogy minél többet megszerezzenek maguknak, és aztán boldogan éljenek vele, hanem ismerjék fel, hogy Isten hatalmat, befolyást adott önöknek, hogy megérintsék az emberek életét, és hatással legyenek az örökké valóságra. Ez fantasztikus.